A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Múzsa. Kultúra és közösség.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elhunyt dr. Sedon László érseki tanácsos, címzetes kanonok, Miskolc helyőcsabai plébániai kormányzó. Közölte az Egri főegyházmegye. Az Egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Sedon László érseki tanácsos, címzetes kanonok, főszentszéki ügyész, Miskolc helyőcsabai plébániai kormányzó életének 78. áldozó papságának 55. évében 2024. december 16-án a Miskolci megyei kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. A háború sújtotta Kárpátaljára a katolikus karitász aggregátorokat, beiglit és szaloncukrot vitt karácsonyi adományként, közölte a szervezet közleményében. A katolikus karitász a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét, a Nagyszőlősi Karitászt, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász szeretett konyháját, valamint az általuk támogatott rászorulókat segítette karácsonyi körútján. A segélyakció célja az volt, hogy szó szerint és képletesen is fényt vigyenek a nehéz helyzetben élő családok életébe a több mint 1000 napja tartó háború árnyékában. Az országos karitász vezetői Écsi Gábor igazgató és Zagyva Rihárd igazgató helyettes személyesen juttatták el a 16 magyarországi egyházmegyei karitász központ által gyűjtött 1500 angyalbatyú ajándékcsomagot, valamint 14 aggregátort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületéhez Beregszászra, hogy az ünnepek alatt biztosítva legyen a gyerekek ajándéka és a családok áramellátása. A Munkácson működő Kárpátaljai Szent Márton Karitász szeretett konyhájára 5 mázsa szaloncukrot és a Lipóti Pékség felajánlásának köszönhetően 100 darab beiglit vittek, illetve több száz tartós élelmiszer csomagot készítettek össze szükséget szenvedő családoknak. A 7 kis teherautónyi rakományból a Nagyszőlősi Karitász számára is jutott élelmiszer, szaloncukor és angyalbatyú. Brüsszel sunnyog, ahelyett, hogy az elmúlt több mint egy évben érdemi tárgyalásokat folytatott volna a magyar kormánnyal az Erasmus és a Horizont program ügyében. A sajton keresztül üzenget. Mi a magyar egyetemisták és a kutatók oldalán állunk, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs annak kapcsán beszélt erről, hogy sajtóhírek szerint az Európai Bizottság 400 milliárd forintos támogatási összeg végleges elvonására, valamint a modellt váltó egyetemekről hozott törvénymódosítás elutasítására készül. Az országgyűlés 6 hete annak megfelelően módosította a közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvénymódosítását, ahogy azt annak idején az Európai Bizottság írásban kérte, vagyis rögzítette az egyetemi kuratóriumokra vonatkozó észrevételeket, mondta Hankó Balázs. Hozzátette, a nemzetközi NGO-k valóban nem kaptak jelölési jogot a kuratóriumokban, mert Magyarország szuverén ország, és a brüsszeli sunnyogóknak ebben nincs joguk beleszólni. A Magyar-Európai Uniós elnökség egyik hosszú távon is jelentős sikere Románia és Bulgária csatlakozása a Schengeni övezethez, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György közölte, kitolódik a külső határőrizet a magyar határról. Megállapodás született arról is, hogy a bolgár határon magyar, osztrák és román erők is részt vesznek majd a munkálatokban. Úgy fogalmazott, az uniós polgároknak előnyös döntés született, ami amellett, hogy könnyen átjárhatóvá teszi az áruk és az emberek számára a román-magyar határt, a magyar nemzetpolitikában is jelentős siker. A belbiztonsági főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés szükségessé teszi a vízumpolitika felülvizsgálatát is. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, az északi részeken maradhatnak felhős tájak, emellett délnyugaton foltokban köd képződhet. Csapadék nem valószínű. Az ország északkeleti felén harmadán időszakosan élénk lesz a nyugati szél, míg délnyugaton döntően szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 8 fok között alakul, még a délnyugati tájakon fagypont alatti hőmérséklet valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 12 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén a színpadon a Trumpúr, a Crazy Little Queen Tribute Band, a Muzsikás Együttes és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Megjelent az új ember december 15-ei száma. A tartalomból. A Notre Dame újjászületése, profétai szimbólum, Ferenc pápa üzenete. Interjú a szíriai nunciussal Damaszkusz elfoglalása után. A szolidaritás útja az élet áldozatig. Megemlékezés a vértanú halált halt Ervin Gáborról és édesanyjáról. Adventi ajándék. Erdő Péter bíborost a Hevesvár megyei nagykökényes díszpolgárává választották. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink, a Megértés hullámhoz szánt című interaktív műsorunkban ma este Rad Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádióhallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Dr. Tomka Ferenc, Istenkeresés a magyar irodalomban. Második Rákóczi Ferenc. Ő 1676-tól 1735-ig élt. Az utóbbi évtizedekben vált lehetővé, hogy az olvasó közönség magyar fordításban megismerkedjék Második Rákóczi Ferenc fejedelem irodalmi tevékenységével. Hiszen a fejedelem számüzetésében franciául és latinul írt. Rákóczi gyermekkorában imádságos, bibliás légkörben nőtt fel. Vallásos életének volt azonban néhány erős kitérője, különösen franciaországi számüzetésben töltött éveinek egyes szakaszai, amikor nem maradt hű élete többi szakaszában vallott erkölcsi elveihez. Későbbi életében, írásaiban ismételten megjelenik emiatt a bűnbánat élménye. Ifjú éveitől bujdosása idejéig számos alkalommal szenvedett méltánytalanságot magyarsága miatt egyházi emberek részéről Kolonics Lipót bíborostól kezdve másokig. De soha nem azonosította az egyházat annak egyes képviselőivel. Számos katolikus pappal, főpappal volt meleg barátságban. Törökországi számüzetésében minden napját szent misével, szent áldozással kezdte, s rendszeresen elmélkedett. Igaz, a szent mise már a táborozások idején is életének legfontosabb táplálója volt. Írásait mély vallásosság, hithű katolicizmus hatja át. Legjelentősebb vallásos művei a vallomások, a fohászok és a meditációk. Zrínyi eposza mellett a másik magyar alkotás, amely szellemtörténetileg a barokk, vagy inkább a klasszicizmus legmagasabb szintjén áll, írja a vallomásokról Szerbanttal. A vallomások főszereplője maga az isteni jóság, aki végtelen kegyelmében mindent az emberi lélek javára rendez el. Nem a világ fiainak és az érdekesség hajhászóinak írok, hanem a te gondviselésed imádóinak, hogy lássák és csodálják annak nagyszerűségét, és megtanulják a benned való megnyugvást, írja Rákóczi. A vallomásokban életének minden eseményét Istenre vonatkoztatja. Minden elbeszélő mondatot két-három meditatív, Istenre vonatkozó mondat követ. Idézet a műből. Zavar fog el, Uram, és elpirulok, midőn születésedet és annak körülményeit megfontolom, és a magaméra gondolok. Te Isten, teremtőm nekem és a mindenségnek, istállóban születtél, én meg palotában. Te ökör és szamárköt szegény pásztorok körében, én a por és a féreg, a te színed előtt, udvarjárok nagy csődületében. Fiainak írt végrendelete is összefoglalja hitvallását. Arra kéri fiait, hogy a mi atyánk szellemében éljenek. Ragaszkodjanak Istenhez. A lelki embernek rendíthetetlen ragaszkodással kell kapcsolódnia Istenhez. aki nélkül nem tudná sem felismerni, sem végrehajtani kötelességét, írja. Márpedig életünk igazi célja éppen az, hogy véghez vigyük annak műveit, aki erre a világra küldött, és abba az állapotba helyezett minket, amelyben vagyunk, folytatódik az idézet. Végső hitvallásaként ugyanitt így ír, idézet. Neked ajánlom lelkemet, én Istenem és Teremtőm. Vedd vissza tőlem, amikor neked tetszik, és fogadd be örök hajlékodba. Az apostoli és római katolikus anyaszentegyház szent hitében akarok meghalni, amelyben születtem a te végtelen irgalmadból. Hiszem mindazt, amit az egyház tanít, és gyűlölöm, amit kárhoztat. Könyörgök, légy hozzám kegyes. Buzgó ének, részlet, írta második Rákóczi Ferenc. Végezd el, ó Uram, akaratod bennem, fényes angyalodat bocsássad előttem, szűzanyát pedig len légyen én mellettem, szép sugár hajával lepessze nemzetem. Kardon felkötöttem, Uram, szent nevedben, népemet vezettem szép rendelt seregben, indulásom vagyon te dicsőségedben. Segélj, Jézus, segélj, szép szűzzel mentemben. Ó, te angyalotnak ragyogó csillaga, édes Jézusomnak szerelmetes anyja, édes nemzetemnek ki vagy patrónája, hívlak segítségül népem oltalmára. Minden bizonnyal a kuruc vallásos költészet szép példája a Rákóczi könyörgése című vers, mely mind a katolikus, mind a protestáns énekes könyvekben szerepel. Győzhetetlen és kőszálom, védelmezőm és kővárom, a keresztfán drága áron oltalmamat tőled várom. Sebeidnek nagy voltáért, engedj kedves áldozatért, drága szép piros véredért, kit kiöntél, ez világért. Életemet ostromolják, feszíst, feszíst, azt kiáltják, mint gyilkosok azt kívánják, és véremet szomjú hozzák. Reád bízom ez ügyemet, én Jézusom én lelkemet, megepedett bús szívemet, és szegény árva fejemet. Ím elmégyek országomból, drága kedves jó hazámból, eddig való hajlékomból, költöznöm kell jószágomból. Mutas Jézus kies földet, lakásomra adj jó helyet, ez életben csendességet, jövendőben idvességet.
Thank you.
A mű, amelyet ismertetek, dr. Tomka Ferenc, Istenkeresés a magyar irodalomban. Mikes Kelemen. 1690-től 1761-ig élt. Mikes Kelemen református vallásúnak született, gyermekkorában katolizált. A kolozsvári jezsuiták nevelték. Rodostóban a számüzetésben született életművének jelentős része francia lelkiségi művek fordítása. Amikor Mikes élete végén lehetőséget kapott, hogy erdélyi rokonaival levelezhessen, az egyetlen kézirat, amelyet hazaküldött nekik, amit legfontosabbnak gondolt, a Keresztnek királyi útja című mű fordítása volt. Mikes legismertebb írása a törökországi levelek, amelyben Rákóczi Ferencnek bujdosásban töltött éveiről számol be a mély vallásosság hangján. Szerb Antal így ír Mikesről. Benne teljesedik ki az erdélyi szellem önmaga felé forduló, magát tanulmányozó iránya, az individualista erdélyi legfőbb irodalmi mondani valója. És a mély vallásosságnak, meg széles humánumnak az a szintézise, ami szintén erdélyi hagyomány Dávid Ferenc óta. Az Isten akaratában való megnyugvás, ez marad mindvégig Mikes eszmei mondani valója. Ezerszer variálja levelei folyamán. Az első levelemet, amidőn nénémnek írtam, 27 esztendős voltam. Ebből kiveszek 17 esztendőt, a többit haszontalan bujdosásban töltöttem. A haszontalant nem kellett volna mondanom, mert Isten rendeléseiben nincsen haszontalanság, mert ő mindent a maga dicsőségére rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, és hogy minden irántunk való rendelése üdvösségünkre válik. Ne kívánjunk tehát egyebet Isten akaratjánál. Kérjük az üdvösséges életet, a jó halált és az üdvösséget. És aztán megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól, mind a tehetetlen kívánságtól. Ámen. Mikes leveleinek értékét, szépségét az adja meg, hogy az ember, aki a sorok mögül ránk néz, egyike a legvonzóbb, legszeretetre méltóbb magyar embereknek, írja Szerb Antal. Csokonai Vitéz Mihály 1773-tól 1805-ig élt. Csokonai a debreceni református kollégiumban tanult, nagyapja református lelkész volt. Költészete a szabadság, a felvilágosultság korabeli eszméjét tükrözik. Egyesek vallás ellenességének vagy katolikus ellenességének igazolására Konstantinápoly című versét szokták idézni, melyben a szentség színével bémázolt babona ellen tiltakozik. E vers azonban inkább egy református ember egyház kritikáját és bizonyos korabeli torzulások kritikáját fogalmazza meg. Befejező sorai viszont szinte a mai ökumenikus szemléletet tükrözik. A boldog korról ír, amelyben a szeretet lelke a földet bételi, s az ember az embert ismét megöleli. Csokonai sok katolikus pappal, neves személyiséggel volt baráti kapcsolatban. Meglátogatta az ismert piarista szerzetes papírót, Dugonics Andrást, s versben magasztalta őt. A magyarok kegyes istenét imádtam, hogy így magyar szívű polgártársam láttam. Itt verseket Virág Benedek katolikus pap költőnek, vagy Batthyány József bíboros hercegprímásnak is. Örök életbe vetett hitét és egész világnézetét összefoglalja a Halotti versek című 7 részből álló poémája, amelyet néhány hónappal saját halála előtt írt. Temetési búcsúztatóként olvasta fel, de filozófiai végrendeletének tekinthetjük. Elmélyülten bizonyítja, hogy a lélek nem semmisülhet meg, hogy van örök élet, hogy Isten igazságos. Ezt a művét felolvasta a nagyváradi református templomban gróf Rédei Lajos né temetésén. Idézet a műből. Lenni vagy nem lenni? Kérdések kérdése. Melynek nehéz kétes, szép a megfejtése. Nagy kérdés, amelyet ha mélyen vizsgálok, még több mélységeknek mélyére találok. S mikor a mozgósárt az égig emelem, az isteni lángot egy porba nem lelem. Csillagok közt hordnak éteri szárnyaim, de a sír partjára húznak ónlábaim. Az ég és a föld között függök utoljára, én angyal meg állat, vagy csak por meg pára. Ha most vagyok, látom, mindig is kell lennem, s ha nem lészek, csapás volt az élet bennem. És ha el kell múlnom, mi szükség volt élni? Egy elveszendőnek miért kell remélni? Azért, hogy ezer baj, bú, betegség között, mint egy szám kivetett és mint egy üldözött vágyakozzam dicsőbb rendelésem felé, egy méltóbb országba, s mégsem mennék belé? Nem hallhatsz hát te meg, ó nemes valóság, ha csak maga egykor, a mindenhatóság, ki akart és vélet közlötte lételét, lángodra nem fújná a semmiség szelét. De egy bölcs Istentől azt állítani vétek, sőt, hogy említem is, tán azzal is vétek, hogy ő egy a maga képére teremtett nemes valóságot csak azért teremtett, hogy a bú, baj közül semmiségre híja, s önnöd leheletét mint egy visszahíja. Emberek jó atya, tudjuk valójába, hogy egész mi voltunk por, s árnyék magába. És amit adtál is, azt sem érdemeljük. Úgy van. Hatalmadat rettegve tiszteljük. Berzsenyi Dániel. A költő 1776-tól 1836-ig élt. Berzsenyi evangélikus vallású. A Soproni Evangélikus Líceumban tanult legjobb barátja Kis János költő, a későbbi evangélikus püspök. Költészetének központi témái a hazafiság, az erkölcs és a vallás. Világnézetében és vallásosságában is a felvilágosodás szellemisége tükröződik, a merev formák és a vallási kizárólagosságok elutasítása, és az értelemnek, az emberi testvériségnek, valamint a mindenkit teremtő és átölelő Istennek magasztalása. Prózai írásai részletesen megfogalmazzák vallási nézeteit. Utolsó nagy prózai alkotásában, a poétai harmonisztikában kifejti, hogy a legfőbb ideál az erénynek és a religiónak, az embernek és az Istennek harmóniás összefolyása. Itt olvashatjuk e hitvallásszerű sorait is. A legfőbb szép, a szerelem és a bátorság áldozatait is szépnek érezzük ugyan, de mégis sokkal föntebb szépet érzünk a nép és a hon szeretet áldozataiban, legfőbbet pedig az emberi nemzetért áldozó szeretetben. Ilyen áldozat és szeretet Krisztus. Verseinek első kiadására a pesti katolikus növendékpapok adtak össze pénzt. Hozzájuk írta a Pesti Magyar Társasághoz című versét. Berzsenyi istenhitét fogalmazza meg Fohászkodás című ódája. Sokan mondták versbe Isten mindenhatóságát előtte is, de senki sem tudta ilyen mindenhatóan mondani. A vers nem csak Isten nagyságát magasztalja, hanem kifejezi a bizonyosságot is, hogy benne az ember megtalálja azt, ami után eped, amit egész életében keres. Berzsenyi Dániel fohászkodás. Isten, kit a bölcs láng esze föl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasabb menny s éter urányai, melyek körülted rendre keringenek, a láthatatlan férgek, a te bölcs kezeid remekelt csodái. Te hoztad e nagy minden ezer nemét a semmiségből, a te szemöldöked ronthat, s teremthet száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit, és nadír, a szélvészek búsharca, az égi láng villáma, harmadcsepp virágszál, hirdeti nagy kezed alkotásait. Buzgón leomlom színed előtt dicső, majdan, ha lelkem záraiból kikél, s hozzád közelebb járulhat, akkor, amiután eped, ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemes lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Biztont tekintem mély sírom éjjelét, zordon, de ó, nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszór csontjaimat, kezeit takarják.
Thank you.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Császár új ruhája című mesét.
A császár új ruhája. Hajdanában, öreg időkben élt egy hatalmas császár, aki a díszes szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült derék hadseregének, színházba sem kívánkozott, még kocsikázni sem akart az erdőben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani, most éppen az ország dolgairól tanácskozik, erről a császárról mást sem mondtak, most éppen öltözködik. Vidám volt az élet a császárvárosában. Odatódult messze földről a sok takács, szabó szövőasszony. Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kelmét tudnak szőni, hogy a kerekvilágon nincs hozzáfogható. Nem csak, hogy páratlanul szép a színe meg a mintája, de van egy bűvös tulajdonsága is, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Ez volna még csak a nagyszerű ruha, gondolta a császár. Felölteném, s egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem azt a kelmét. És kiszámoltatott a kincstárából 100 csengő aranyat a csalóknak, megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munkához. Azok föl is állítottak két szövőszéket, s úgy tettek, mintha dolgoznának, de persze csak a levegőt szövögették. Oda hordatták a legfinomabb sejmeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebükbe gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövőszéken. Szőtték a levegőt, sokszor késő éjszakáig. Megnézem, mennyire haladtak a munkával, mondta egy napon a császár. Bizony egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bűvös tulajdonsága, neki magának ugyan nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak vagy ostobának mutatja, de azért jobbnak látta, ha előbb odaküld valakit megnézni, miféle is az a kelme. A városban persze mindenki hallott már a kelme bűvös tulajdonságáról, s előre várták, hogy megtudják, nem haszontalan vagy ostoba embere a szomszédjuk. Előbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz, határozta el a császár. Meglátja ő mindjárt, milyen az a kelme, mert nagy eszű ember és méltó a tisztségére. Bement hát a derék öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a két csaló az üres szövőszék előtt, és buzgón szőtte a semmit. Uramisten! Rémült meg a miniszter, amikor belépett. Én bizony semmit sem látok. És meresztette a szemét, meg is dörzsölte, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát. A két csaló nyájasan közelebb tessékelte, s azt tudakolta, hogy tetszik a bűvös kelme. Szépe a színe, finome a mintája. A szegény öreg miniszter csak bámulta a szövőszéket, de bizony nem látott semmit. Nem hát, hiszen a levegőt senki se láthatja. Istenem, Istenem, töprengett magában a szegény miniszter. Hát csak ugyan buta volnék, mint a föld. Ezt bizony nem tudta. De ne tudja meg más se. és hogy méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, nem árulom el, hogy semmit se látok. No, hogy tetszik? Kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén járt a keze. Nagyon szép, csodálatosan finom, felelte az öreg miniszter, és még a pápa szemét is az orrára bigyeztette. Gyönyörű a mintája, páratlanul szép a színe, majd megmondom a felséges császárnak, hogy nekem nagyon tetszik. Nagy örömet szerez vele, mondták a takácsok, aztán apróra elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El is mondta. A csalók most még több pénzt, sejmet és aranyat kértek, azt mondták, szükségük van rá munkához. Megint zsebre gyömöszöltek mindent, s szőtték tovább a semmit. Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a takácsokhoz, a főhop mestert. Nézze meg, mennyire haladtak a munkával, mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, mint a miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de mert ahol semmi sincs, ott semmit se látni, hát ő se látott egyebet az üres szövőszéknél. Ugye gyönyörű ez a kelme? Kérdezték a csalók, s neki is elmagyarázták a mintát, ami ott se volt. Buta nem vagyok, mondta magában a főhop mester. Akkor hát méltatlan vagyok a tisztségemre. Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek. Magasztalta hát a kelmét, amit nem látott, nem győzte dicsérni szép színeit, pompás mintáját. Valóban gyönyörű, jelentette a császárnak. A városban másról se beszélt a nép, mint a csodálatos kelméről. Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még a szövés közben. Válogatott kíséretével, köztük volt a derék miniszter, meg a főhopmester is, benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serény kézzel szőtték a levegőt az üres szövőszéken. Ugye gyönyörű, felséges uram, kérdezte a két rangos udvari ember, aki előzőleg már járt ott. Látja felséged a páratlan mintáját, a csodálatos színeit? És az üres szövőszékre mutattak, mert azt hitték, a többiek látják a kelmét. Micsoda, gondolta ilyetten a császár, hiszen ez szörnyűség. Buta volnék, mint a föld, vagy méltatlan a császári trónra, rettenetes dolog, de fennhangon ezt mondta. Szép, csak ugyan szép, megnyerte felséges tetszésemet. Elégedetten bólintott, és meresztette a szemét az üres szövőszékre, nehogy megtudják, hogy semmit se lát. Fényes kísérete ugyanúgy tett. Nézték a szövőszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s nagy buzgón bólogattak, gyönyörű, gyönyörű. És azt tanácsolták a császárnak, hogy a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl először a csodálatos ruhát. Remek, pompás, csodálatos, járt a körbe, mindenki szívből örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót császári udvari főtakácsnak, s lovagrendet tűzött a gombjukukba. A körmenet előtti napon hajnalig virrasztott a két takács, nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadlása oda lenne a nép, milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövőszékről, nagy ollókkal szabdalták, teregették a semmit, varró tűket villogtattak a levegőben, s jelentették, elkészült a felséges császár új ruhája. A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel, a két csaló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgon sürgött, forgott. Tessék a nadrág, tessék a kabát, tessék a palást. Könnyű, mint a pókháló, aki viseli, úgy érzi, mintha semmi sem volna rajta, de hát éppen ez a nagyszerű. Bizony, az a nagyszerű. Bolintottak rá a rangos urak, de nem láttak semmit, mert a levegőt senki se láthatja. Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felső ruháit, hadd adjuk fel az ujjat itt a tükör előtt, serénkedtek a takácsok. A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új ruha darabjait sorra ráadnák. Megfogták a derekát, köréje csavartak valamit, ez lett volna az uszály. A császár irget forgott a tükör előtt. Ó, milyen jól illik, felség, mintha ráöntötték volna, a lelkendezett a császár kísérete, páratlan a mintája, pompásak a színei, sose láttunk hozzáfoghatót. Odakin már várnak a szolgák a sejemmennyezettel, amit majd felséget fölé tartanak a körmeneten, jelentette a császárnak a fő-fő udvarmester. Megyek már, készen vagyok, mondta császár. Ugye? Jól festek? Megint odaállt a tükör elé, és úgy tett, mintha apróra szemügyre venni az új ruhát. A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszáját vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszájt. Sűrögtek, forogtak, úgy tettek, mintha vinnének valamit, mert persze ők sem merték elárulni, hogy semmit se látnak. Elindult hát a császár a körmenettel, méltóságosan lépkedett a sejemmennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán, meg az ablakokban tolongott, és azt kiáltotta, milyen gyönyörű a császár új ruhája, milyen gazdag az uszája, és milyen jól illik neki. Senki sem merte megvallani, hogy nem lát semmit, hiszen akkor a többiek tisztességére méltatlannak, vagy földbutának tartanák. A császárnak még egy ruháját se csodálták meg ennyire. De hiszen nincs is rajta semmi, szólalt meg egyszer csak egy kisgyerek. Emberek, halljátok, mit mond az ártatlanság, súgta az apja a többiek fülébe, amit a gyerek mondott. Nincs is rajta semmi. Ez a kisgyerek azt mondja, hogy nincsen rajta semmi. Nincs is ruha a császáron, rivalgott fel végül a tengernyi tömeg. A császár nagyon megütközött ezen, maga is úgy vélte, hogy igazat mondanak, de azt gondolta, most már tovább kell mennem, nem futhatok haza, szégyen szemre. És még peckesebben lépegetett fényes kísérete élén, a kamarás urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja uszáját, a levegőt.
Kedves gyerekek, ma este a Császár új ruhája című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a rózsafűzérről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Gronda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Kedves rádióhallgatók! Most a rózsafűzérről, mint szemlélődő imáról szeretnék elmélkedni. A rózsafűzérrel kapcsolatban találkozunk nehézségekkel. Manapság is sokan imádkozzák a rózsafűzért, de sokan már nem értik ennek a lényegét, és a szívükhöz nem áll közel. Főleg a fiatalok számára nehéz az a monotonitás, amire képtelenek odafigyelni. Miért kell 50-szer elimádkozni az Üdvözlégy Máriát? Képtelenség odafigyelni és az imában maradni. Unalmas és egyhangú morzsogatni a szemeket. Ez főleg az időseknek való, akik már ráérnek imádkozni. Ilyen is hasonló megjegyzéseik vannak, és ilyen kérdéseket tesznek fel. Persze sokszor az idősebb emberek is, akik szeretik imádkozni a rózsafűzért, szenvednek attól, hogy ima közben a gondolataik máshol járnak, elkalandoznak vagy elbóbiskolnak. Időnként bántja a lelkiismeretüket, hogy most újra kell-e kezdeni ezt a tizedet. Érvényes volt-e az imádság, vagy kezdjem előről? Szent II. János pápa is megállapítja, szembe kell néznünk ennek az imádságnak bizonyos krízisével, mely a jelen történelmi és teológiai adottság között azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a rózsafűzér elveszíti értékét, és ezért bátortalanul próbálják továbbadni az új nemzedékeknek. Azt is láthatjuk, hogy sokszor a rózsafűzér társulatokban nehéz új tagokat találni, főleg fiatalokat. A társulatok száma csökken. Vannak persze ellenpéldák is. Az is látható például, hogy egyre több fiatal van, akik például elmennek zarándokolni, elmennek egy búcsújáró helyre, és ott ráéreznek az ízére, hogy milyen mély imádság ez. Valahogy megszeretik. Sokszor nem is értik, hogy miért, de egyszerűen megértik a szívükkel, és megszeretik. De maga a fő tendencia az az, hogy egyre kevesebben imádkozzák, és persze az emberek egyre többen távolodnak el az Istentől. Szent II. János Pál pápa 2002. október 16-án a rózsafűzér évének kezdetén adta ki a Rosarium Virginis Mariae, a boldogságos szűz rózsafűzére kezdetű apostoli levelét. Ebben a levélben a Szent Atya megfogalmazza a rózsafűzér imádságának a lényegét és a lelkületét. Idézem, a rózsafűzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe, és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafűzér szemlélődőima. Krisztus arcát szemléljük a boldogságos szűzanya társaságában. A rózsafűzér mondása Krisztus arcának és életének a misztériumának a szemlélése. Máriával együtt. Idézet, és pillanatra megállok, amikor a Máriás lelkületről beszélünk, akkor ennek a középpontjában nem a szűzanya áll, hanem Jézus Krisztus. Ez is nagyon jól kifejezi a rózsafűzér imádság, hogy Mária jelen van, mint aki közben jár értünk, és aki a világon a leg és legjobban szerette az ő szent fiát. Mária azt akarja, és ebben az iskolában ez a lecke, ez, amit mi akar nekünk tanítani, hogy először is befogadjuk a fiának a szeretetét, szemléljük azt, hogy mit tett értünk, és ezáltal, hogy egyre mélyebben megindítsa a szívünket, másrészt pedig, hogy viszont szeressük őt, vagyis hogy tiszta szívünkből rajongva szeressük Jézus Krisztust. Ez a Máriás lelkületnek a lényege. Tehát Jézus Krisztus van a középpontban, befogadni a szeretetét, és viszont szeretni őt. Az idézet folytatódik, a rózsafűzér Mária tapasztalatából kiindulva kifejezetten szemlélődő imádság. Ha megfosztanánk e dimenziótól, természetét vesztené, miként hatodik Pál hangsúlyozta. Szemlélődés nélkül a rózsafűzér lélektelen test, s a mondás azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, és ellentmond Jézus intelmének. Amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédőségért találnak meghallgatást. A rózsafűzér mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad. Eddig az idézet, ez Máriának a lelkülete, az ő iskolájának a tananyaga. Hogy is néz ez ki, amikor imádkozunk a rózsafűzért? Amikor elkezdem imádkozni ezt az imát, akkor mindenképpen indítsam fel magamban azt, hogy megszólítom a szűzanyát. Szűz Mária édesanyám, téged kérlek segítségül, a te közbenjárásodat kérem, és tudom, hogy neked ez a legmélyebb és legerősebb vágyad, hogy szeretném imádkozni ezt az imát, Jézus szemlélni az ő életét, és kérlek imádkozzál érettem, hogy nagyon megszeressem őt, hogy tiszta szívből szeressem a te szent fiadat, hiszen te is ezt akarod, meg nekem is ez a legmélyebb vágyom. Sok minden van az életemben, jó is, rossz is, sok minden megvan, de ez hiányzik a legjobban. És itt kiemelem és kihangsúlyozom azt, hogy sok minden van az életben, de a szívem mélyén, a legmélyebben az Istenre szomjazik a lelkem. Utána ebben az egész lényem. Sok ember ezt sem látja be, mert azt gondolja, hogy ha ezt és ezt megkapom, akkor minden rendben lesz, de utána megint érzi azt a szomjúságot, hogy nincs minden rendben, valami a szívem mélyén nagyon mélyen hiányzik. És kérem a szűzanyát, hogy tanítson meg engem imádkozni. Amikor elkezdem a rózsafűzért, akkor mindig egy tizedben egy-egy titkot szemlélek. Például, akit Szent Szűz a világra szültél, vagy például legyen, aki életünk vérrel verejt égezett, a fájdalmas rózsafűzér első titka. Szemlélem azt, ahogy a Jézus ott van az olajfák hegyén. Látom, hogy imádkozik, vérrel verejt égezik, és hogy mennyire szenved, mennyire killódik, és hallom a szavait, amit a Szentírás is tanít, ami benne van. Amikor Jézus szinte emberileg szeretne szabadulni ettől a szenvedéstől, de pont ezt mondja János evangéliumában, hiszen éppen ezért az óráért jöttem. És kimondja az Atya felé, hogy legyen meg a te akaratod. Láthatjuk a tanítványokat, akiket elalszanak és nem virasztanak Jézussal, meg ezt az óriási kényszenvedést. És Jézus szemlélem, nem gondolkodom rajta, hanem csak szemlélem. Azt a sötétséget, már teli hold van, valamennyi fény azért van az olajfák között, látom Jézusnak az arcát, hogy a hord megsüti az ő arcát, nézem a verejtékeket, a véres verejtékeket, ahogyan sokszor a teste is úgy vonaglik, vagy a szenvedéstől fél, és tulajdonképpen mondom közben az üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, de nem erre a szövegre figyelek, hanem magára, erre a titokra. Ahogy a Jézus az olajfák hegyén szenved, és hogy készül fel arra a szenvedésre, amit értünk tesz és szeretetből. És közben ezt szemlélem, és úgy kell elképzelnem, hogy Mária, mint ott állna mellettem, vagy ott van, azt is lehet, hogy például hogy a karját átkarolom, vagy átölelem. Vagy úgy is el lehet képzelni, és én ezt úgy is szoktam modellezni, amikor tanítom imádkozni, hogy például Mária kezét a fejemre teszi, és elkezd értem imádkozni. Én Jézus szemlélem, ő meg Jézushoz beszél. És kéri azt a Szent Fiától, hogy Szent Fiam, add meg ennek az embernek az, hogy szeressen téged. Nagyon vágyódik utánad. Kérlek, töltsd be az ő szívét és a lelkét, és áld meg őt, és árazd el őt a te végtelen szerelmeddel. Ő így imádkozik, értem, és én közben szemlélem azt a titkot, amit éppen imádkozom. Ezt szépen lassan, nyugodtan teszem. Aki például így először imádkozik így rózsafűzért, elég egyszerre egy tizedet elimádkozni. Nem a sokon van a hangsúly, hanem a kevésen, de a mélységen. És találszanak 5-10 percet, arról, hogy így imádkozom, kérem a szűzanya közbenjárását, szemlélem a titkot, és közben mondom, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Mária pedig Jézusra mutat, és közbenjár értem. Akkor így elképzelem, hogy mi történik itt. Nézem Jézus Máriának a lelkületét, meg hogy most értem imádkozik, kezdek valamit megérteni abból, hogy a rózsafűzér ez nem egy időseknek való, nyugdíjasaknak való unalmas ima, hanem nagyon nagy mélysége van. Második János pápában mondja, hogy ez a nyugati Jézus ima. És ezért buzítom a kedves rádióhallgatókat is, hogy aki esetleg nem szereti ezt az imát, valami ellenállást érez, nem megszeretni kell, ez parancsóra nem lehet, hanem akár elolvasni a Szent Atyának az írását, és itt szépen tizedenként nyugodtan ízlelgetni, hogy mit is jelent az. És hiszek abban, hogy a szűzanya közbenjárására ezt az imát tiszta szívünkből megszeretjük, és láthatjuk, hogy milyen óriási erő és kegyelem forrása.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a rózsafűzérről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.